Sziasztok! Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek titeket. Örülök, hogy ott vagytok a túloldalon. És ma haladunk tovább János evangéliumával. Elkezdjük a 12. részt, ami egy izgalmas rész lesz. Nem is húzzuk most többet hozzá, rögtön bele is csapunk a lecsóba, kezdjük el. János evangélium a 12. rész első verse. 6 nappal a Páska ünnep előtt Jézus Betániában meglátogatta Lázárt, akit korábban feltámasztott a halálból. Itt meg is állunk, és csak hogy fölvegyük a fonalat, ugye az előző alkalommal, az előző részben vettük, ahogy Jézus feltámasztotta Lázárt a halálból, ugye, hogy késlekedett, meg ilyesmi, volt ott egy-két kérdés, és most azt mondja itt János, hogy ez már egy héttel a Páska ünnep előtt volt, az utolsó Páska ünnep előtt, vagy inkább mondhatnám az igazi Páska ünnep előtt, amikor az igazi bárány meg lett áldozva, fel lett áldozva Jézus, tehát ez gyakorlatilag nincs egy hete már hátra addig, hogy őt kivégezzék. Ami az érdekes ebbe így János evangéliumát tekintve, az az, hogy ugye ez a 12. rész, és 22-ből áll, ha jól emlékszem. Gyorsan lecsekkolom. 21-ből. 21-ből áll, tehát fejezet számra már túl is vagyunk a felén, vagy most kezdjük a második felét. És ami érdekes, hogy János ezt az utolsó egy hetet milyen bőven kifejti, mennyi időt szán erre, mennyi pergament tehát szán erre, hogy a Jézusnak az utolsó hetét leírja. És itt aztán nem is lesz túl sok cselekmény már, még egy pár dalab lesz, de utána Jézus tanítja a tanítványokat, főleg aztán már szűk körbe, és nagyon fontos tanításokat mond. És itt ennél a 12. résznél érzem én azt, hogy így megváltozik egy kicsit a hang, kicsit megváltozik az üzenet, kicsit mélyebbre megy, és aztán nem kicsit, hanem egyre jobban mélyebbre megy, de mintha itt lenne egy fordulópont. Ugye eddig, ahogy néztük, nagyon arról beszélt János, amit úgy fogalmaznék meg, hogy mi az, amit Jézus ad nekünk, mi az, amit Isten ad nekünk, hogy ő az élő víz, hogy ő az élő kenyér, hogy ő a világosság, hogy ő az, aki ad, ő az, aki meggyógyított rengeteg beteget, és aztán feltámasztotta Lázárt is. Nagyon-nagyon arról szólt eddig János evangéliuma hangsúlyában, hogy mi az, amit Jézus tett értünk, tesz értünk, tenni fog értünk. És itt egy picit vált. Itt is arról lesz szó, sőt, aztán ugye a vége az lesz, hogy Jézus az életét adja értünk, ami abszolút arról szól, hogy ő mit tesz. De itt egy picit vált, itt egy picit elkezd mélyebbre menni. Elkezdi Jézus tanítani azt, hogy mi az, ami a mi részünk ebbe. És a mi részünk ebbe nem más, mint a válaszadás. Hogy adunk választ Istennek és Jézusnak ezekre a kezdeményezéseire, ezekre az ajándékaira, az áldásaira, a gondoskodására, a szeretetére milyen választ adunk mi. És néha nagyon szélsőségesen nyilatkozik erről Jézus. Most ez a rész még nem az lesz, kicsit most csak bemelegítünk ehhez. És megmondom őszintén, kicsit így kihívás is nekem erről beszélni, mert nagyon, nagyon könnyen át tud ezt csapni egy ilyen munkaprogramba, egy ilyen szedd össze magad, egy ilyen tedd oda magad típusú dologba, tanításba, amit nem szeretnék, mert nem erről szól, hanem remélem, hogy sikerül majd jól átadni azt, amit én kaptam az elmúlt években Istentől ezeken a tanításokon keresztül, amit itt fogunk majd venni, hogy hogyan is működik ez nekünk Istennel, hogyan is működik a kapcsolatunk Jézussal. Úgyhogy meg fogunk nézni 3+1 válaszadást, Én méghozzá nem is másra, ugye, mint Lázár, mondjuk úgy, hogy Lázár feltámasztására. Ugye azért ez egy nagy dolog, tehát, hogy továbbra is ezt szeretném így kihangsúlyozni magamnak is, meg nektek is, hogy ez nem egy helyes vasárnapi iskolás történet, bár egy helyes vasárnapi iskolás történet, hanem hogy azért, ha ebbe belegondolunk, azért ez egy egészen elképesztő dolog lehetett ott azoknak az embereknek, akik ezt átélték, különösen Mártának és Máriának, akik a testvérüket gyászolták, de a tanítványoknak is, vagy az ott gyászoló tömegnek, hogy egy négy napja halott ember, akinek már szaga volt, az föltámadt, és jár, és eszik, és beszél, és köztünk van, ez valami elképesztő csoda és felfoghatatlan dolog. És nyilván az emberekből ez valamilyen reakciót kiváltott. És ugye múltkor úgy hattuk abba, hogy volt, aki hit benne, és volt, aki nem hit benne. És most kicsit így nézzük meg így egy szűk körben a tanítványok és a Lázár családja, ahogy így együtt van. Olvassuk a második verset. Vacsorát készítettek neki, mármint Jézusnak, melyet Márta szolgált fel, és Lázár is ott volt az asztalnál Jézussal együtt. Vacsora közben Mária előhozott egy igen drága illatszert, amely valódi nárdusolajból készült. Az egészet ráöntötte Jézus lábára, és a házat betöltötte a nárdusolaj illata. Azután Mária a saját hajával törölte meg Jézus lábait. A háromféle válasz, és majd ezután lesz még egy plusz egyedik, hogy a három testvér hogyan válaszolt Jézusnak erre az elképesztő csodájára, az elképesztő dologra, hogy ő belépett az életükbe is. És azért itt szeretném kiemelni nagyon hangsúlyosan azt, hogy ez minek a képe. És Lázár feltámasztásának a képe az a mi feltámasztásunknak, a mi újjászületésünknek a képe. És amikor ezt így magunkra akarjuk alkalmazni, ezeket a képeket, amik itt történtek, akkor ezt azt mondom, hogy elsősorban így kell értenünk, hogy mi az én válaszom arra, hogy Jézus meghalt helyettem. Ugye múlt alkalommal húsvét kapcsán is erről sokat beszéltünk, hogy Jézus helyettünk halt meg, hogy a jogos ítélet az lett volna, hogy mi halunk meg, de ő annyira szeretett bennünket, hogy ő saját magát odaadta értünk, hogy nekünk ne kelljen meghalni. Mi erre a válaszom? És ugye eddig nem nagyon boncolgattuk, csak talán olyan mondom, hogy elfogadom vagy nem fogadom el. És most kicsit elmenjünk az elfogadom irányába, hogy aztán itt mi lehet. És érdekes ez a három reakció, ez az én életemben, én mind a hármat megéltem. És érdekes, hogy pont ugyanilyen sorrendben voltak szakaszok az életemben, ahogy megéltem ezeket a válaszadásokat. Én nem gondolom, hogy az egyik az egy nagyobb szint, vagy egy fejlődés szint. Nekem mégis egyfajta fejlődés volt, de szerintem mind a hármat megéljük mindannyian, ahogy Istennel járunk valahogy, valamilyen módon. És az első az Mártának a válasza. És ugye itt látjuk azt, hogy Márta megint nagyon aktívan akar szolgálni, hogy ő oda akarja tenni magát, hogy ő cselekszik, hogy ő nem tud nyugton lenni ebben a helyzetben, hanem hogy ő, nem tudom, nekem a nagymamám jut eszembe erről, aki ő se tudott sose leülni, és karácsonykor és húsvétkor, amikor együtt volt a család, ő még mindig csak sütött és tett, vett és minket kiszolgált, és ő így mutatta ki a szeretetét. És szerintem ez egy óriási dolog, és nekem ez volt az első, nekem is a megtérésem után, hogy a szolgálat, az, hogy fölfogtam, hogy mekkora ajándékot kaptam Istentől, ez arra indított, hogy adjak ebből valamit vissza is. És nagyon sok minden motiválhatja ezt. Tényleg talán az első az lehet a hála. A második az, hogy és nem prioritás is rendez, hanem ez csak így most így a felsorolásban, vagy egy másik lehet az, hogy egyszerűen csak tenni akarok. Hogy úgy érzem, hogy muszáj valamit tegyek. Aztán lehet egy ilyen gondolat is benne, ez a hálának egy kicsit talán specifikusabb megközelítés, ez a visszafizetés. És persze tudjuk, hogy nem tudjuk visszafizetni. Tehát Jézus a kereszten akkora áldozatot hozott, amit nem lehet visszafizetni, nem tudjuk. És nem is kell. Tehát, hogy ez kegyelemből ingyen, ajándékként kaptuk. De igen, azért, ha az ember ezzel nem közömbös, akkor azért nem tud emellett úgy elmenni, hogy Ja, persze, meghalt, köszi. És akkor megyek tovább, és kikérem a kávémat a büfébe. Hanem azért ez fölkavarja az életünket, azért ez változásra indít bennünket, ez cselekvésre indíthat bennünket. És azt gondolom, hogy ez egy fontos része a válaszadásunknak Istennek, hogy igenis, amit kaptunk, abból akarjunk, nem jó, hogy akarjunk, hanem akarunk továbbadni. Nem kell akarja továbbadni, ha nem akarod. De a szolgálat egyébként egy érdekes dinamikája van ennek, hogy a szolgálat maga feltölt. Én emlékszem, erre én nagyon rákaptam hamar, hogy azt vettem észre, hogy teszek a gyülekezetemért, az emberekért magam körül, és ahogy a példabeszédek írja, aki mást felüdít, maga is felüdül, hogy a szolgálat ad egyfajta örömet, ad egyfajta feltöltekezést, hogy van egy ilyen fura természetellenes működése, hogy miközben én adok energiát, nem tudom, szeretetet, odafigyelést, bármit, közben én épülök. Isten királyságában valahogy ez így fordítottan működik. És persze most egy különleges helyzetben vagyunk ezzel a fura járványhelyzettel és az online gyülikkel. Ugye már a szolgálat ugye alapvetően, hogyha így régóta mozogsz hívő körökben, akkor ugye talán az első, ami beugrik, az a gyülekezeti szolgálatok, és abba tudunk gondolkodni, mit kéne csinálni vasárnap, vagy esetleg hétköznap. Ami egy fontos dolog, és remélem, hogy minél hamarabb újra tudunk indulni, és tudunk új szolgálatokat is indítani, meg a régieket beindítani. De hogy ma hogy lehet szolgálni ebbe az idióta ciklusban, amiben most vagyunk? És azt gondolom, hogy az elsősorban úgy, ahogy egyébként is kell, hogy amiről szóljon a szolgálat, az emberek. Hogy egyszerűen valamit akarok adni az embereknek azért, amit én kaptam Istentől. És most itt összeszedtem 4 dolgot, a teljesség nagyon-nagyon-nagyon nem, hogy van ez? Nem a teljesség igényével, teljesség igénye nélkül, úgyis jó, hogy mik lehetnek ezek. És az egyik az a bátorítás. Azt gondolom, hogy mindig szükségünk van a bátorításra, de most különösen olyan élethelyzetben élünk sokan, sokszor, hogy szükségünk van arra, hogy bátorítsuk egymást. Ez lehet egy telefon, egy messenger üzenet, mit tudom én, csak egy gondolat eszembe jut, valaki ráírok, hogy vagy Mizu, imádkozhatok-e érted, és már szolgáltam a másik felé. Aztán egy iszonyatosan jó szituáció ez, evangelizálni. Annyiféle vita van, annyiféle helyzet van, és annyira sok ilyen beszélgetésből el lehet indulni, és az evangéliumot el lehet mondani az embereknek. Főleg, ha valaki fél, főleg, ha valaki nagyon aggódós, iszonyatosan nagy erő van abban, hogy elmondhatjuk azt, hogy nekünk mi a hitünk ezzel kapcsolatban, hogy állunk mi ezzel a vírushelyzettel kapcsolatban. Mi a mi reménységünk, mi az, ami minket megtart. Aztán lehet adakozni. Nagyon sokan elvesztik a munkahelyüket, nehéz pénzügyi helyzetben vannak. Adakozzunk, tegyünk, adjunk embereknek, vásároljunk be, hogyha olyan a szituáció nekik. Adjunk a pénzünkből. És aztán persze lehetne fizikailag is segíteni, oda menni valakihez, nem tudom, akár ápolni, vagy fogalmam sincs éppen milyen helyzet van, de hogy odaadjuk az időnket, odaadjuk a fizikai energiánkat is másoknak is. És ami érdekes egyébként az egész szolgálat szóba, hogyha meg nem egy keresztény közegből jössz, akkor ez egy ilyen furcsa szakzsargon itt nálunk. Ma azért ez nem hangzik jól, bár szerintem lehet, hogy sose hangzott ez jól. A szolgálni az azért mindig egy, kivéve a kiveszed a gyülekezeti, tehát a gyülekezeti környezetben ez jól hangzik, mert a szolgálni az egy jó dolog, de ha kivesszük a gyülekezeti környezetből, a szolgálni, szolgálnak lenni azért ez nem egy ilyen felemelő, egóépítő kifejezés. És valóban nem az. Tehát, hogy ez megint egy olyan dolog, ami totál ellentétes a természetünkkel. Mert a természetünkből nem az fakad, hogy én valaki alárendeljem magam, hogy én valakit kiszolgáljak, hogy én a saját érdekemet más érdekem mögé helyezzem. De, de valahogy Isten királysága megint ilyen természetellenesen működik, ha ez jó kifejezés, lehet, hogy nem jó. Inkább úgy mondjuk, hogy csak fordítottan, hogy amit mondtam is az elején, hogy ahogy én mást felüdítek, én magam is felüdülök. És van azért olyan szitu, amikor ezt értjük, és nekem a szerelem jutott eszembe erről, hogy amikor az ember így nagyon szerelmes lesz, akkor így hirtelen érti, hogy az élet nem feltétlen mindig csak rólam szól, mert nagyon hirtelen minden a másikról szól, és azon kapom magam, hogy megteszek olyan dolgokat, amit amúgy biztos, hogy nem tennék meg. Lehet, hogy nem jó példa, nekem az jutott eszembe, hogy amikor Ancsival elkezdtünk ismerkedni, és jártunk, akkor ment a Gyűrűk ura harmadik része a mozikba, és hát ez a műfaj nem feltétlen az, ami az én feleségemet nagyon rabulájti, de eljött velem moziba, és végignéztük a nem tudom én hány órás Gyűrűk urát, és nagyon kedves volt a végén is, és nem mondta, hogy ez milyen ócska és béna volt. Megnéztük egyébként a Star Wars 3-at is, az is akkor ment a moziba, arra is nagyon kedvesen reagált, és valamelyik Harry Potter is akkor ment a moziba, azt is megnéztük, és nagyon kedvesen reagált. Én meg elmentem vele a kamara zenekaros előadásokra és vonós négyesekre, és én is nagyon kedvesen reagáltam rá, hozzá kell tenni, hogy közben Star Wars dúdoltam magamba, de ez egy másik téma. Én csak azt akartam ezzel érzékeltetni, hogy ez a pont, a szolgálat, ez valami olyasmi, hogy leveszem a szememet magamról, a tekintetemet, a fókuszomat, és a másikat teszem fókuszba, fontossá, és az én életemet egy értelemben alárendelem, az én érdekeimet alárendelem a másik alá. És ezt értjük, amikor egy szerelemről van szó, egy szeretetről van szó. A gyerekeink is egy tök jó példa erre, hogy szeretem a gyerekeimet, és alárendelem egy értelemben magamat, amikor kicsik az éjszakáimat, és a többi, és a többi. Úgyhogy ez egy nagyon jó dolog a szolgálat, és Isten erre hív minket, és bátorít, és ad, nagyon-nagyon sokat ad nekünk abban, amikor mi szolgálunk, mert az ő természetét, az ő jellemét adjuk tovább, ilyenkor mutatjuk meg az embereknek. És csak egy plusz kis gondolat itt ebben, hogy nagyon sokszor azért erre így könnyű rágörcsölni, hogy oké, én szolgálom az Urat, de mi az én elhívásom, mi az én ajándékom, és én is elképesztő sok energiát tettem ezekbe a kérdésekbe, emlékszem így régebben. És most csak így az a bátorításom, hogy csak így nyugi, tehát hogy Isten, ha elhív, akkor azt te fogod tudni. Végső soron ő nála a labda, nem? Tehát, hogyha te ott vagy, készen állsz arra, hogy csatarendbe állj, és tegyél valamit az ő országáért, akkor mondja meg ő, hogy mi legyen az, hogyha neked erre nincs ötleted. De aztán én azt is gondolom, hogy lehet neked is erre ötleted. Ha látsz egy szükséget, ha látsz valamit, amire Isten indít, akkor csak menj és tedd meg, ha meg tudod tenni örömmel. És nem kell ezt túl misztifikálni, és azt gondolom, hogy legtöbbünknek nincs is ilyen olyan elhívás, amit megkapok 18 évesen és 98 éves koromig ezt csinálom, tehát ilyen Billy Grahamekből nem sok mászkál szerintem a világban, akin tökre megvolt, hogy neki az evangelizása, az ajándéka és az elhívás és egész életében azt csinálta. Én ezt csináltam 10 éve, ezt csináltam 5 éve, ma ezt csinálom, 5-10 év múlva megint lehet más fogok csinálni, mert ahogy Isten hív és vezet és indít, és amilyen szükség van, oda csak álljunk be és tegyük meg azt, amit hiszünk, hogy tennünk kell. A második reakció az Lázár. Azt olvassuk Lázárról, hogy Lázár ott ült Jézus mellett. És érdekes, hogy nekem ehhez sok év kellett, mire így valahogy ez így nagyon leesett, hogy ott ülni Jézus mellett. És most csak nem csak arra gondolok, hogy persze igen, van ennek egy dinamikája, hogy szolgálunk, aztán feltöltekezünk, aztán szolgálunk, aztán feltöltekezünk, hogy nem tudok adni, ha nekem nincs. Ha én nem élek Isten szeretetében, ha nem tölt be teljesen az az öröm, amit tőle kaptam, akkor nem tudok ebből adni. Megint megnéztem, hogy világít-e. Hol tartottam, kizökkentettem saját magamat. Hogy betölte az ő szeretet, igen, hogy szolgálok, töltekezek, szolgálok, töltekezek. Ugye mi van akkor, ha csak szolgálok? És nincs töltekezés. És mondjuk lehet, hogy miattam nincs, mert én nem teszem bele az energiát, de aztán valljuk be, olyan is van, hogy beleteszem az energiát, ott vagyok, olvasom az igét, imádkozni is próbálok, tanítást is hallgatok, és valamiért ilyen kukacsend időszak van. És két dolgot gondolok erről. Az egyik az, hogy arról is nagyon sokat beszél az ige, hogy legyünk hűségesek. Hogyha valami látok, hogy feladatom, ha valami mellett elköteleztem magam, én nekem az a tapasztalatom, hogy nagyon-nagyon-nagyon sokszor, nem bocsátkoznék százalékokba, de nagyon sokszor az a helyzet, hogy oda kell tennem magam, oda szánnom magam újra és újra, és erőt kell venni magamon. Van ez a vicc, biztos ismeritek, de ez nagyon jó példa, ez amikor az anyuka vasárnap reggel bekopogtat a fia ajtaján a szobába, hogy fiam, kelj fel, ne anya, még aludni akarok, de kelj fel, hát mennünk kell a templomba. Ne anya, még aludni akarok, légy, de hát el fogunk késni a templomból. De hát anya, én nem akarok menni, miért kell templomba menni? Azért fiam, mert te vagy a pap, és te fogsz prédikálni. Tehát, hogy egyszerűen ez csak sokszor van így, hogy van egy elhívásunk, van egy feladatunk, és ettől függetlenül, mert szeretjük és élvezzük sokszor, nem mindig könnyű elindulni rajta. Hogy legyünk hűségesek ebben. De a másik gondolatom az, hogy ha nincs feltöltekezés közben, ha nem ülünk ott Jézusnál, akkor az viszont kiégéshez fog vezetni. Az egy olyan helyzetbe fog elvinni bennünket, ahol aztán tényleg már, én sajnos láttam, hogy az ember sok év után már még a hitét is megtagadja meg minden, mert egyszerűen csak mindig adott és sosem töltekezett. És ami az érdekes ebben a gondolatban, és ami nekem igazán sok év után esett le, hogy van olyan, hogy csak töltekezek? Van olyan, hogy nem szolgálok? Lehet ilyet? És itt pár kérdés az, ami eszembe jutott. Az egyik az, hogy hát ha nem lehet, miért nem lehet? És én azon kaptam magam jó pár évvel ezelőtt, hogy beleestem abba a hibába, amiben talán sokan beleesnek, hogy az önazonosságomat, az identitásomat, a fontosságomat a szolgálatomban mértem le. Egyre nagyobb szolgálati területen van, remek, fejlődök, haladok előre, mint valami vállalati ranglétrán. Egyre fontosabb vagyok, egyre nélkülözhetetlenebb vagyok a gyülekezetemben és emberek életében, és egyre többen néznek föl rám, és egyre nem tudom én micsoda. És így azon gondolkoztam, hogy ez így valahogy elkezdte átvenni a fókuszt, hogy én ki vagyok ebben a helyzetben, hogy a szolgálat engem hogy emel fel. És ez pont a fordítottja annak, ami a lényege lenne, mert itt a lényeg az lenne, hogy a fókusz ne rajtam legyen, nem magamat nézzem, hanem a másikat. A gyülekezet legyen fontos, az adott ember, akivel leülök, az legyen a fontos. És azt gondolom, hogy könnyű ebbe beleesni, mert egyszerűen annyira szeretnénk, én legalábbis, de szerintem sokan vagyunk ezzel így, hogy fontos legyek, hogy szeressenek, hogy ezek a lelki szükségleteim nagyon be legyenek töltve, és olyan könnyen betöltődnek, amikor az emberek simogatják a lelkemet, hogy jaj, de milyen jól csinálod, és milyen fontos az, amit csinálsz, és mennyire fölnézünk rád, hogy csinálod. De ez egy nagyon veszélyes helyre visz minket, de nagyon nem kezden aggódni, mert Isten ott van, és ügyáz ránk, nincs ezzel gond. Helyre tesz, de nagyon fontos, hogy nem lehet a szolgálatom egy önmegvalósítás, nem lehet a szolgálatom egy identitás kérdés, a fontosságom kérdése. Ugye, és János evangéliumának az egyik üzenet, ami nekem nagyon fontos, és már ezt többször mondtam nektek, még fogom is, hogy annyira szeretem, hogy János magáról ír, hogy azt mondja, a tanítvány, akit Jézus szeretett. Hogy ez kell, hogy legyen az azonosságom. És igen, és mi van akkor, hogyha soha nem teszek semmit? Vagy mondjuk úgy, soha nem teszek semmi látványosat, de akár sose teszek semmit. Akkor értéktelenebb leszek Isten szemében? Értéktelenebb leszek mások szemében? Az lehet, hogy mások szemében igen, de Isten szemében értéktelenebb leszek? Hogy mi az igazi kincs, mi az igazi fontosság? Az, hogy megváltoztassam a világot, megváltsam újra? A környezetemet? Vagy az az igazi kincs, amikor ott ülök csendben Jézussal egy asztalnál, és csak hallgatom őt? És persze ez nem egy ilyen kérdés, hogy szolgálok, vagy ott ülök az asztalnál. Mert ez nem így működik. De én azt mondom, hogy ha valamire fókuszálni akarok, ha ti valamire fókuszálni akartok, akkor ne a szolgálatra fókuszáljunk, hanem fókuszáljunk arra, hogy ott üljek Jézusnál. Hogy őt hallgassam. hogy ő mondja meg, hogy mi a helyzet, és ő mondja is, és aztán küld a szolgálat, és akkor megyek, és csinálom. De én azt vettem észre, hogy a kezdeti évekhez képest most 10-szer annyi időt töltök Jézussal, mint a szolgálat. És most ezt nem úgy mondom, hogy mert milyen frankon csinálom, bár frankon csinálom, nem, hanem mert egyszerűen Isten elvitt ide, ez nem az én dicsőségem, tök őszintén mondom. Egyszerűen ő hűséges volt ebbe. Nagyon következetes, lassú, hosszú munkával nyírta az egómat, és még van mit nyírni, de azért már haladgatunk, és egyre fontosabbá tette saját magát. Egyre fontosabb lett az, hogy ő vele töltsek időt. És elvitt egészen szélsőségesen olyan helyzetig, amikor meg már nem is élhető az élet, anélkül, hogy vele időt töltsek. És aztán persze ott van mellett a szolgálat is, és visz tovább ebbe. Majd erről még a végén egy picit összefoglalva szeretnék beszélni. Úgyhogy ez a második, amikor azt mondjuk, hogy a szememet, a fókuszomat nem is másra teszem igazából, hanem valójában Jézusra. Ő ránézek, végig ő ránézek. Ő az, aki az életemet betölti. Ő a célja és a fókusza az életemnek. És aztán ő fog máshova is vinni, tehát nem arra fog elhívni, hogy csendben üljek a sarokba, és nézzem, hogy a családom mit tesz, hanem arra fog hívni, hogy vegyek részt aktívan az életükbe. A harmadik pedig Mária, és erre nem is igazán tudtam jó elnevezést adni, hogy mi az ő válasza. Talán az lehetne, hogy a teljes önátadás. Ugye van ez a nárdusolaj, és nagyon érdekes, igazából senki nem tudja, hogy ez mi, de iszonyatosan jó viták lehetnek ebből, úgyhogy persze sokan vitatkoznak erről, hogy mi is lehetett ez a nárdusolaj. Én ebben most nem mennék bele, mert szerintem túl nagy jelentősége nincs. Egy dolog biztos, ez egy drága illatszer volt, ugye később majd olvassuk, Júdás úgy becsüli, hogy ezt körülbelül 300 ezüst pénzért el lehetett volna adni, amit úgy lehetne átszámolni ma, hogy egy ezüstpénz az egy napi bére volt egy napszámosnak. Tehát a 300 az mondjuk, hogy egy 10 havi bér, és akkor ezen elkezdtem gondolkozni, a 10 havi bér, ugye hát akkor az egy havi béremet be kell szorozni 10-zel, és az aránylag könnyen megy számológéppel. Beszoroztam, és elgondoltam, hogy itt Mária egy 10 havi bérnyi kenőcsöt, olajat, cuccot kent Jézus lábára. Így már azért ennek a történetnek is van egyfajta más olvasata. Ugye ott Júdás kiakadt, a többi evangéliumból tudjuk, hogy nem csak ő akadt egyébként ki, hanem ugye a többi tanítvány is. Érthető, tehát hogy azért ez mindenképp egy nem szokványos reakció volt. Ugye kicsit azért Jézus olyan visszahúzódó, önmegtartóztató volt sosem, ami akarta, hogy ő nagy dicsőséget szerezzen, amikor meg akarták koronázni, akkor kiment a tömeg közül. Tehát, hogy így érthető volt ez, hogy ez ilyen fura, hogy most ezt Jézus engedi, és ez most így belefér ebbe a dologba, hogy egy 10 havi bért ráköltünk egy láb megkenésre. Tehát ez mindenképp egy ilyen nagyon, nagyon kizökkentő dolog volt. Nagyon sokan mondják egyébként, hogy ez tényleg egy vagyonnak számított, és ezek úgy voltak lezárva, ezek a kenőcsök, hogy akár több generációt át tudott élni, vagyontárgynak számított, és jó esély van rá, hogy például Mária örökölte. Hát most ezek igazak-e vagy nem, azt nem tudjuk, de itt csak azt akarom ezzel érzékeltetni, hogy ez nem egy piti dolog volt, hanem tényleg egy értelemben tök érthető volt az, hogy Júdás ezen kiakadt. Ugye a másik érdekes dolog ebben, hogy aztán a hajával törölte meg Mária Jézus lábát, és ugye a haj az a nőnek az ékessége, a koronája, a dicsősége, ha úgy tetszik, és ezt a nők értik is, tehát hogy azért ebbe tudnak energiát tenni. Gondoljunk csak arra, hogy férfi mennyi időt és energiát tölt a haj mosással és a hajának a beállításával, és egy nő mennyit tud ezzel eltölteni. Van is fönt az egyik humoristának egy pofa videója erről a hajmosás címen, azt hiszem a Hatházinak. Tehát ez a nőnek egy fontos része a haja. A dicsősége, a szépsége, a valami is. Ráadásul a valami, ezt most megmondtam. De és ráadásul abban az időben nagyon nem is volt divat kihordva hordani a hajat. Tehát ez egy kicsit ilyen megbotránkoztató dolog is volt így vallásos szemmel, hogy Mária kibontotta a haját, és azzal törölte meg a Jézus lábát. És azért ez is ugye egy helyes kép, Mária megtörölte a hajával Jézus lábát, de hogy ez megint egy ilyen nagyon nem hétköznapi dolog, hogy tehát én így elképzeltem, hogy van egy nő és megtörli a hajával valakinek a lábát. Tehát, hogy ez ilyen, na hát minimum fura. És azt gondolom, hogy amit ezek jelentettek, a vagyon, a kenet, az a fizikai életünket szimbolizálja, a materiális életünket, mondjuk úgy a külső életünket, a haj pedig a dicsőség, a lelkünk, a belső emberünk, a belső énünk, a belső életünket szimbolizálja, és itt azt gondolom, hogy ez az egész történet, ahogy így Mária viselkedett, ez ezt mutatja, hogy ő egy teljes átadással volt Jézus felé. Őt nem érdekelte, hogy ez egy, nem tudom, több generáción keresztül örökölt vagyon volt esetleg. Őt nem érdekelte, hogy mit szól ehhez bárki más, hogy ő hogy imádja az Urat, hogy most ezen kiakad-e valaki. Őt semmi nem érdekelte, csak az, hogy szereti Jézust, és hálás, és ezt nagyon-nagyon ki akarja fejezni egy módon. És az a plusz egy a reakció Jézusnak a Jézusra, mondjuk így röviden, az Júdás reakciója, hogy olvassuk el ezt még. Hol is van? 4. vers. Ezt látva Iskariótes Júdás, az egyik tanítvány, aki arra készült, hogy Jézust elárulja, megjegyezte. Ezt a drága illatszert inkább el kellett volna adni 300 ezüst pénzért, a pénzt meg a szegényeknek adhattuk volna. De ezt nem azért mondta, mintha a szegényekre lett volna gondja, hanem mert tolvaj volt, ugyanis Júdásra volt bízva a tanítványok közös pénze, és ő gyakran lopott belőle. Érdekes, hogy ez talán az egyetlen hely az igében, ahol Judásnak más bűne is föl van sorolva, nem csak az, hogy elárulta Jézust, és így nagyon érdekes ez. Mondom, a másik evangéliumokban azt írja, hogy a tanítványok, hogy több tanítvány is ezen tényleg kiakadt, amit Mária csinált, és talán ez így érthető, nem akarnám rögtön elítélni Judást, de ami igazán szerintem mögötte van, és ebben megint magamra ismerek, az éles kontraszt, amit szerintem ő érzett magában, hogy Mária szélsőségesen szerette Jézust, szélsőségesen adta át magát neki. Júdás pedig azon gondolkozott, hogy elárulja. Nem a pénz érdekelte már, mint ebben a szituban a pénz érdekelte, nagyon ugye ezért is lopott meg lekötött ez a dolog. Ő gyakorlatilag egy havi bérért árulta el Jézust, itt meg 10 havi bér lett a lábára kenve, hogy szerintem ez egy nagyon éles tükröt állított Júdás elé. És ez iszonyat nagy vívódást okozhatott ez benne. És amiben én magamra ismertem ebben, az, hogy hát én úgy működök nagyon sok helyzetben, hogy azért úgy nem szeretek alul maradni a dolgokban, legalább magamban nem. Ha kívülről nem is sikerült a szitút megnyerni, és nyilvánvalóan én húztam a rövidebbet, akkor legalább magamban helyére teszem a dolgot. És ebbe nagyon jó vallásos tudok lenni, és talán mások is vannak ezzel így, hogy milyen jó, nem? Tehát, hogy Mária tesz valami elképesztő gyönyörű dolgot, ami engem zavarba hoz, és ettől én rosszul érzem magam, esetleg kevesebbnek érzem magam, ezért fogom, és iszonyatos gyors agyi munkával beléteszek valami vallásos, elsőre szentnek tűnő dolgot, hogy megmagyarázzam, hogy az úgy miért nem jó, és valójában én miért csinálom jól. És hát ez egy ilyen dolog, Isten az, aki ebből meg tud változtatni. Persze jó, ha van felismerésem, akkor oda tudok menni Istenhez, de én ebben magamra ismertem sokszor, sok szituációban így működtem már. És csak az a vágyam, és azt mondom Istennek, hogy változtasson meg ebben, és próbálom újra és újra tudatosítani magamban, hogy fölvállalhatom magam előtt is, és ő előtte is azt, hogy ki vagyok én, mert ő tudja, hogy gáz vagyok. És nem kell ezt takargatnom, nem kell jobb színben feltűntetnem magam, se kifelé, se befelé, se felfelé, hanem csak egyszerűen, ha valaki más jobban csinálja, nagyobb megértése van, közelebb van Istenhez, akkor ne gúnyos megjegyzésekkel illessem, hanem mondjam azt is Istennek, hogy Uram, én is akarok többet, légy szíves, mutasd magad. Szeretném érteni, hogy ő ezt miért így csinálta, és szeretnélek úgy látni téged, ahogy ő lát téged. De itt nagyon úgy tűnik, hogy Júdásnak Jézussal kapcsolatban az elvárása, vagy a válasza, az megmaradt azon a szinten, amivel az elején kezdtem, hogy Isten ad, ő ad, ő áld, ez az ő természete, ezt teszi mindig. A vele való kapcsolatunk erről szól egy értelemben, hogy ő ad, mi pedig elfogadunk. Nem egy értelemben, mert végülis mindenben ez így van. Ő ad, és mi elfogadunk. És úgy tűnik, hogy Júdás megmaradt azon a szinten, ahogy szerette volna, hogy Jézus egy dzsinként működjön az életében, hogy én kérek, te adsz, tök jó nálam van a pénz, néha lenyúlok belőle, és remélem, hogy akkor most itt a rómaiakat helyre tesszük, és remélem, hogy itt nagy dicső királyság jön el, és remélem, hogy abban nekem is egy nagy szép dicső helyem lesz, nagy gazdagsággal, nagy vagyonnal és nagy befolyással. És hát Jézus, amikor nem így válaszolt erre, nem látszott, hogy nem ezért jött, nem ez lesz, amit Júdás eltervezett, akkor Júdás nem volt hajlandó tovább menni és tovább nézni azt, hogy kicsoda Jézus, és vajon mi lehet még emögött. És mondom, a következő részekben ezt fogjuk venni, hogy azt gondolom, hogy igen, nagyon fontos, és azért is beszéltem eddig nagyon fókuszáltan ezekről, hogy Isten hogy áld és szeret bennünket feltétel nélkül, mert hiszem, hogy így tudunk közel húzódni hozzá. De aztán jó, ha ebbe tovább megyünk. És itt megint nem akarok elképesztő nagy terheket és elvárásokat tenni rátok, mert ezt is Isten végzi, ő az, aki munkálkodik bennünk, mind az akarást, mind a cselekvést, ő az, aki megváltoztat, ő az, aki újjáteremtett bennünket, és ő az, aki ezt az újjáteremtett énünket felszínre hozza. De van ebben nekünk is részünk annyi, hogy ezt ebben átadjuk magunkat. Ahogy Mária átadta magát, ahogy azt mondta, hogy mindent odaadok. És azt hiszem, hogy ez az, ahova el akarok majd jutni ezekben a következő időszakokban, mert nekem ez volt az, ami egy újabb mélységet hozott az Istennel való járásomban. Hogy igen, tök jó, hogy Isten áldó és szerető, és mindig számíthatok rá, valósan számíthatok rá, és ez meg is marad. De van ebben több a kapcsolatunkban, mint hogy mindig csak az áldásait várjam. Azt talán lehet, hogy nem is igazi kapcsolat, hanem megyünk egyre mélyebbre, és látom, hogy egyre jobban bízhatok benne, egyre több mindent átadhatok az életemből, és amikor át is adom neki, akkor azok elképesztő nagy élmények, nagy áldások, a nagy igazi, nagybetűs életet hozza magával. És én oda még nem jutottam el a felismerésbe, hogy ez a harmadik pont az egy ilyen folyamatosan része legyen az életemnek, és mindig ilyen nagy átadásban élek. Nem tudom, talán nem is lehet ide jutni, mert még ebbe a testben vagyunk, de tök jó, hogy Isten hív és von minket. És olvassuk el még a végére Jézus válaszát erre, 7. vers. Jézus így válaszolt neki, hagyd békén Máriát. Jót tett, hogy ezt az illatszert a mai napig megőrizte, és most arra használta fel, hogy előkészítsen a temetésemre. Szegények mindig lesznek köztetek, de én nem leszek mindig veletek. Ugye Jézus azt mondja, hogy Mária a temetésére készítette fel, amire most volt lehetősége. És itt nekem ez az egészet ott tette kereké, ahogy készültem, hogy az Efézus 5 jutott eszembe, és szeretnék belőle két verset felolvasni. Efézus 5:15-16. Ezért ügyeljetek arra, hogyan éltek. Ne legyetek ostobák, hanem bölcsek. Aki értelmes, minden lehetőséget kihasznál, mert gonosz időkben élünk. A Károli mondja a 16. versben, hogy pénzért is megvegyétek az alkalmat. Hogy csak így, igen, én nagyon-nagyon-nagyon hiszek abban, hogy Isten az, aki tesz. És mi csak válaszolunk, de adjunk neki választ. Adjunk neki mindig őszinte választ, és válaszoljuk azt, hogy legyél forró, vagy legyél hideg, ezt mondja a jelenésekben. Ami röviden talán annyit jelent, hogy mindig legyek vele őszinte, mindig mondjam el neki, hogy Úram, most tökre szeretlek, hálás vagyok, annyira jó, most meg nagyon ki vagyok akadva, és nagyon nem jó, és most éppen nagyon nem értem a dolgot. És az imám mindig az legyen, hogy ő tegyen valamit az én életemben. Ha értem, hogy szolgálni kellene, és szeretnék is persze valamilyen módon szolgálni, de nincs bennem az indítatás, akkor az imám az, hogy Uram, add ezt meg nekem, pesdítsd fel a szívemet, hogy akarjak adni, töltsd be teljesen, hogy az túlcsorduljon az életemben. Ha nincsenek ilyen együtt töltött perceim, óráim Jézussal az asztalnál, ahol eszek, ahol ő táplál, ahol ő tanít, mert nem élvezem, nem sikerül sose, nem szól az ige hozzám, nem tudok imádkozni, akkor legyen ez az imám, hogy Uram, kérlek, értem, hogy itt van valami érték, van itt valami kincs, van itt valami több, csak add meg, mert én nem tudom, én leülök, olvasom, elolvasok egy-két részt, semmi. És ő válaszolni fog, és aztán eljutok arra a felismerésre, hogy igen, értem, hogy át kell adnom magam teljesen, hogy ez az, amit Jézus vár, és nem azért várja, mert megint ő enélkül így kevesebb, és neki nagyon nagy szüksége van rá, hogy mi odaadjuk magunkat, hanem nekem van erre szükségem, én vagyok így megteremtve, hogy az én teremtőm legyen az Ura az életemnek. Ha ezt értem, hogy meg kell tegyem, de nem tudom megtenni, és nem tudja egyikünk se, egyiket se tudja megtenni ebbe, hogy ez a jó, akkor legyen ez az imám, hogy Uram, annyira jó lenne, ha ilyen Istennek láthatnálak, ahogy rád bízhatom magam. Én emlékszem jó pár évvel ezelőtt, amikor így imádkoztam rendszeresen dolgokért, és a végén oda kellett tenni jól nevelt hívőként, hogy és legyen meg a te akaratod, de inkább az enyém legyen meg, ne a tied. Mert egyszerűen nem bíztam Istenben, hogy az ő akarata az legalább olyan jó lesz, mint az enyém. Nagyon-nagyon úgy tűnt abban az időben, hogy amit én akarok, az sokkal jobb lenne, mint amit ő akar. És kellettek hozzá évek, miután ezt így elmondtam Istennek, hogy én ezt értem, hogy ez így nem jó, de hát ez van, hadd lássalak téged, és majd venni fogjuk, amikor jönnek a görögök Fülöphöz, hogy látni akarjuk Jézus, és ez egy tök jó rész lesz, hogy látni Jézus tényleg annak, aki ő valójában. És ha én látom őt annak, aki ő tényleg az, aki az életét adta értem, és vele együtt mindent, hogy ő jót akar az életemben, hogy ő nem egy pici zsugori Isten, aki nem tudom, kénye kedvére ugráltat, és játszik velem, és szolgálatba állít, és szolgáltat, és mit tudom én, micsoda nem szolgáltatna, értitek, mit akarok mondani. Hanem ő az az Isten, aki odaadta magát, értem, aki szeret, az egyetlen személy, aki igazán szeret úgy, ahogy vagyok, akkor egyszerűen csak rájövök, hogy a legjobb helyen nála van az életem. Akkor a legjobb dolog, ami velem történhet, az, hogyha az ő akaratában vagyok. Akkor is, ha az elsőre nem tűnik túl jónak. És csak még egy képet a végére. Ugye azt olvastuk, hogy amikor Mária ezt az olajat Jézus lábára kente, akkor betöltötte az illat a szobát. És erről két kép jut eszembe. Az egyik az, amikor Ézsaiásban leírja a mennyei tróntermet, ahogy Isten a füstje teljesen betöltötte a jelenléte a templomot. És ugye ennek a talán mondjuk egy új szövetségi alkalmazás, ugye, és az olaj az a Szent Szellemnek a jelképe, az a Szent Szellemmel való betöltekezés. És fogunk erről beszélni, megyünk tovább ezekben a részekben, egyre többet jön ez majd elő újra és újra, hogy Jézus azt mondja, hogy adjátok át magatokat teljesen nekem. És ha ez megtörténik, akkor a Szent Szellem be tud minket tölteni teljesen is. amikor betöltekezett életet élünk, az egy olyan élet, ami fölötte van minden ismert kategóriának. Legócskább elveszettnek lenni, miközben tudjuk, hogy bűnösök vagyunk, és pokolra jutunk, attól talán egy kicsit jobb, amikor nem tudjuk, vagy nem akarunk vele szembenézni, hogy bűnösök vagyunk, és pokolra jutunk, inkább tagadjuk az egészet, így életérzés szinten. Aztán a következő az, amikor megértem a megtérésemet, a megváltásomat is megtérek, Tehát megértem a megváltást, megtérek, és örök életem van, és élek egy reményteljes életet, és egy következő szintje, ami már nem is fér bele a képbe, az, amikor a Szent Szellemmel betöltött életet élek, amikor Jézussal betöltött életet élek, amikor az életem Istenről szól, és persze rajta keresztül aztán ezer mindenről, amire ő hív és visz, és egy nagy kaland az élet az ő vele való járásban. Ez az, ahova el akar vinni. Nem akarja, hogy megragadjunk azon az életszinten, hogy köszönöm Uram, hogy megváltottál, és léci-léci, hoci-hoci az áldásokat, és akkor majd lesz egy klassz életünk, azt majd találkozunk a mennyben. Hanem ő azt szeretné, hogy az örök életünk már most elkezdődjön. Azt mondja Jézus, hogy aki bennem hisz, annak örök élete van. Nem majd lesz a jövőben egyszer valamikor, hanem ma van. És ez elsősorban a Szent Szellemmel betöltött élet. Úgyhogy erre hív minket Isten, hogy adjuk át magunkat teljesen neki, mert ez a legjobb, ez a legtöbb, amit tehetünk. És persze aztán ebben jelentek a hipék, meg a hepik, meg a hupák, meg mindenek, de legyünk mindig őszinték Istennel, és mindig várjuk tőle az áldást, a megoldást, azt, hogy megváltoztasson is, és vigyen előre a vele való közösségünkben és járásunkban. Amen. Amen. Jézus, köszönjük neked azt, hogy te tényleg mindent odaadtál értünk, hogy neked tényleg az életed és a halálod az rólunk szólt. És ez egy elképesztő gondolat, hogy a Teremtő Isten a teremtményét teszi az életének a központjába. És Uram, értjük, hogy ez kéne, hogy legyen a válaszunk erre, hogy te vagy az életünk középpontja. Hát ki más, mi más lehetne, ha nem a Teremtő Isten, aki az életét adta odaértünk. Csak az a nagy helyzet, hogy nagyon sokszor nem így érünk, Uram. A lelkünk, a testünk a porhoz tapad, ide a földhöz, a régi természetünkhöz, de csak eleveníts meg minket. Kérlek, Uram, hogy töltsd be bennünket Szent Szellem, add, hogy el tudjunk jutni oda, hogy átadjuk magunkat egyre több és több területen, egyre sűrűbben, egyre több idejét az életünknek úgy éljük, hogy te vagy az Úr az életünkben. Töltsd be bennünket teljesen, add nekünk ezt a teljes életet, magadat, amit ígértél, az élő vizet, az élő kenyeret, a világosságot. Add magadat, Uram, nekünk, és add, hogy aztán ebbe beteljünk, túlcsorduljunk, és tudjuk ezt tovább vinni az embertársaink felé, akik élik a hiába való életüket, és mennek a kárhozat felé, és az értelmetlenség felé. Add, Uram, hogy ebben tudjunk jó szolgáid lenni, tudjunk szolgálni, tudjunk aztán időt tölteni veled, és tudjuk átadni magunkat teljesen neked, Jézus, te nevedben. Amen. Amen. Legyetek nagyon áldottak. Ragadjátok meg az alkalmat mindig, hogy tudjatok Isten közelébe húzockodni, és nem én ígérem, az ige ígéri nektek, hogy elképesztő kincseket és áldásokat és értékeket ad nekünk az Úr ezért. Sziasztok!